Jó napot kívánok! A Klasszis Podcast mostani adásában a Cushman & Wakefield nemzetközi ingatlan tanácsadó támogatásával egy nagyon izgalmas témát fogunk megbeszélni. Nehéz konkrétan belőni, de ingatlan kezelésről, vagyonkezelésről, üzemeltetésről lesz szó. Ez rettenetesen aktuális, hiszen ha más nem említünk, akkor az energiaáraknak a durva növekedése az befolyásolja minden kereskedelmi ingatlannak az életét, az üzemeltetőknek az életét, és bérbeadókét is, a bérlők is természetesen érintettek. Én Mester Nándor vagyok, az M4 privátbankár szerkesztője, és röviden most egy bemutatkozás következik. Először a hölgynek adom meg a szót.
Köszönöm szépen, Budai Ágnesnek hívnak, és az Intrum ZRT beszerzési és irodőüzemeltetési vezetője vagyok lassan 10 éve.
Lukács Zsolt vagyok, Erste alapkezelőtől. Most már több mint 15 éve dolgozom a cégnél, jelenleg ingatlan vagyonkezelési igazgatóként.
Annyit hadd tegyek még közben, mielőtt átadnám a Cushman & Wakefield képviselőjének a szót, hogy a mai vendégeinket úgy válogattuk, idézőjelbe mondva, hogy legyen tulajdonos is, és legyen bérlő is, aki felhasználja a ingatlan tanácsadónak a szakmai tapasztalatát és a konkrét tanácsait. Ezután következik akkor a szakmai támogatónk oldaláról a vendégünk.
Jó napot kívánok, szervusztok! Én Rézsó István vagyok, a Cushman & Wakefield Asset Services üzletágának a üzletfejlesztési vezetője. Gyakorlatilag ez az üzletág takarja le a property managementet, mint ingatlan üzemeltetést. És én is nagyon örülök annak, hogy mind egy tulajdonosi, mind pedig egy bérlői oldalról van partner a mai beszélgetésben, mert fontos ezeket a szinergiákat felszínre hozni, illetve különbséget is tenni gyakorlatilag a vagyonkezelés, a property management, a belső üzemeltetés, illetve a ezek között lévő műszaki üzemeltetés, ez a facility management.
Szerintem
között.
Akkor vágjunk is bele, az átlag hallgató valószínűleg nem nagyon tudja megkülönböztetni ezeket a dolgokat. Valójában mivel foglalkoztok ti külön hárman, és hogyan, mi az a pont, ahol érintkezik a ti tevékenységetek? Talán Istvánnal érdemes kezdeni, aki ugye hosszú évek óta foglalkozik ezzel a területtel, nagyon sok üzleti partnerrel volt már együttműködése. Konkrétan mi a te feladatod?
Ugye én inkább az üzemeltetésről beszélni, mert az én feladatom jellemzően, hogy az üzletszerzés, az új megbízásoknak a beindítása az üzletágunkon belül. Tehát ugye mi a Cushman & Wakefield, mint ingatlan tanácsadó cégnek vagyunk az üzemeltetési ága, és az üzemeltetésen, property management, ugye azt kell érteni, hogy gyakorlatilag egy vagyonkezelőnek, egy tulajdonosnak, egy magánbefektetőnek, egy intézményi befektetőnek van egy kereskedelmi ingatlana, azért fontos hangsúlyozni, hogy mi jellemzően kereskedelmi ingatlanokkal beszélünk, tehát irodaházak, bevásárlóközpontok, retail egységek, logisztika, illetve most már a hotelek is bekerültek a üzemeltetett portfóliónkba. Tehát neki van egy ingatlana, és ezt az ingatlant mi pénzügyileg, műszakilag, illetve a bérlőkkel való viszonyban a tulajdonos és a bérlő közötti kommunikációban segítjük ennek az ingatlannak a működését a tulajdonos felé. Gyakorlatilag van a commercial property management, amely az ilyen általános üzemeltetésként fogalmazható meg. Ez takarja magában a bérlőkkel való kapcsolattartást, a tulajdonossal való kapcsolattartás, a teljes üzemeltetésnek az összehangolását, hogyha tenderekről, beszállítói szerződésekről van szó, hogyha bérlői problémákat kell kezelni, akkor a property manager gyakorlatilag az, aki egy személyben kontakt a bérlők, illetve a tulajdonos felé is, illetve van egy műszaki támogatói oldal a mi felállásunkban, akik a facility management szolgáltatókat kezelik, irányítják, az ő fenntartóság alá tartozik a büdzséknek, a műszaki oldalról történő összeállítása, a CAPEX, tehát a beruházási termeknek az elkészítése, azoknak a bonyolítása, az egyéb soft service, tehát az ilyen szolgáltatói ágazatoknak a kiválasztása, mint vagyon, őrzés,
ez nagyon bonyolult feladat, stb. Talán nem tudom, hogyha esetleg lehetne röviden megfogalmazni, úgy tudnám elmondani, hogy az ingatlannal való jó bánásnak a biztosítása. Tehát, hogy jól a sorsát úgy irányítani egy ilyen ingatlannak, ami ugye nem egy egyszerű feladat, hogy egyszerre megfelelni a tulajdonosnak, az ő igényeinek és a benne lévő bérlőknek. Hogy az legyen, nyereségesen legyen az üzemeltetés, időben végezzék el, ha kell a felújítást, az összes szerződésekkel való bánásmód megfelelően profi legyen.
Így van, tehát a bérleti szerződések kezelése, pénzügyi kezelés, számlakiállítás.
Tehát egy ilyen gondoskodás erről az egész ingatlanról, és fölülről nézve ugye nagyon sok ága van, amit éppen meséltél, hogy mennyi minden tevékenységet kell nektek végezni. Plusz ugye akceptálni kell például a bérlői igényeket is, ugye, akik folyamatosan változnak.
Igen, erre mi azt szoktuk mondani egyébként, hogy mi valahol a tulajdonos, illetve a bérlő között őrlődünk egy ilyen mediátor szerepet betöltve, tehát nekünk vannak gépészmérnökeink, villamosmérnökeink, szociológusaink, egy kicsit pszichológusok is vagyunk, tehát elég sok rétű az a fajta feladat, amivel nekünk meg kell bírni.
Azt hiszem, hogy többször volt már szó a bérlőkről, és ugye arról, hogy hogyan változtak ezek a bérlői igények. Ha jól tudom, ugye hosszabb ideje kapcsolatban vagytok, most a Zágnes felé fordulok, és kérdezem őt, hogy hosszabb ideje kapcsolatban vagytok a Kusmannal, szakmai együttműködésben vagytok. Hogyan érzékelitek azt, hogy mennyire tudtak ők válaszolni a ti igényeitekre, és hogyan segítették a ti tevékenységeteket?
Ez így igaz, a Kusmann az életünkben már lassan 10 éve jelen van. Ugye az előző irodaház, ahol mi béreltünk az irodánkat, ott is üzemeltetőként találkozhattunk velük, és abszolút jó tapasztalataink vannak ezzel kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy a mostani új kihívásokra is sikerült megfelelő válaszokat adni és hozni, és nem csak üzemeltetőként, hanem egyébként ingatlan tanácsadóként is dolgoztunk mi már együtt, úgyhogy ezen a folyamaton is le tudtuk mérni, hogy hogyan lehet még ezen a területen újat mutatni.
Milyen újdonságok voltak, amit így az elmúlt 1-2 évben, mondjuk a járványt is beleszámítva, ezek felmerültek nálatok, és ezt hogyan tudtátok közösen kezelni?
Uh-huh. Mi éppen a járvány alatt költöztünk, úgyhogy nagy kérdés volt számunkra, hogy belevágunk-e nagyobb változtatásokba a kialakítás alatt lévő ingatlanon a járványnak a hatására. Igen, tettünk apró lépéseket, építettünk be a folyamat során érintésmentes megoldásokat, akár van ugye nekünk egy úgynevezett retail helyiségünk, ahol ügyfeleket fogadunk, és már ott be tudtuk a folyamatba építeni az érintésmentes motorikusan vezérelt ajtónak a megvalósítását, ami nem csak egy innovatív megoldás, hanem egyébként egy biztonságos dolog most így a COVID alatti vagy utáni időkben. De ez csak egy apróság. Most
bérlőképviselőként hogyan viselkedett idézőjel Bakus, mondtad, hogy mit tudott kialkudni, ugye itt erről beszélünk, mindig a bérbeadó és a bérlő között áll, ugye, és megpróbálja a bérlőnek a legjobbat kialkudni, úgymond. Itt mi volt a helyzet?
Abszolút nyitottságot tapasztaltunk, úgyhogy bármit kitaláltunk, azt igyekeztünk közösen megvalósítani, és ennek egy jó részét sikerült is, úgyhogy én azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk ilyen szempontból.
István?
Köszönöm szépen, ez nagyon kellemesen hangzik, és jó ezt hallani egy bérlőtől, de egy nagyon fontos dolgot mondott az Ágnes, hogy és ez a teljesen érintetted, hogy a tulajdonos szerepe ezekben a dolgokban, ugye, mert hiába szeretnénk mi képviselni a bérlőnek az érdekeit, vagy az ő akár újításait, de végül is erről sok esetben a tulajdonos dönt. Tehát, hogy ez
meg is szólaltatott, ugye, a Zsolt. Most Zsolt akkor kiváltott,
kezében vannak.
Ez most rögtön egy kérés volt egy következő bérlőigénynek a
küzdetésére. Visszalapozok a füzetembe.
Igen, ez egy nehéz helyzet, mert ugye mi az Erste alapkezelőnél ingatlan befektetési alapot kezelünk, ahol azért végső soron a tulajdonosaink, a befektetők érdekeit próbáljuk képviselni minél jobban. És hát nyilván van azért ellentét a bérlő-tulajdonos, bérlő-befektető között, hiszen a befektető minél többet szeretne, és minél többet szeretne a bérlő is, tehát hogy e között egy megfelelő egyensúlyt találni, az gyakran művészet.
Ez igaz, ugye, ha lefordítom, akkor ez azt jelenti, hogy a tulajdonos az a pénzre utazik, tehát ő azt nézi, hogy mi a sorsa az ő pénzének, ahova ő betette. Tehát ő megvette egy ingatlant, és rábízza a profikra, hogy azok üzemeltessék, meg kezeljék, stb. Megfelelő bérlőket találjanak, azok a bérlők megfelelően fizessenek, ugye, hogy visszajön a befektetett összeg. Tehát egy távolról nézve egy nagyon-nagyon konzervatív és nagyon szigorú attitűdje lehet egy tulajdonosnak bármilyen ügyletben.
Igen, ez így van, de az egész, most maradjunk ennél a hármasnál, mindenképp a bizalmon kell, hogy alapuljon. Tehát, hogy abból hosszú távon biztos nem fog jó eredmény kijönni, ha a tulajdonos nyer 90%-ban és 10%-ban pedig a bérlő. Tehát, hogy az lehet, hogy rövid távon nagyon sokat hoz, de nagyon vissza tud ütni. Tehát folyamatosan ennek a mérlegelése, hogy milyen döntéseket hozzunk, és ebben viszont az ingatlan üzemeltetője, aki napi kapcsolatban van a bérlővel, mert befektetőként, alapkezelőként, ez a struktúra nem is erre van berendezkedve. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy akinek azért a Cushman szolgáltat, azok vagy nagy cégek, vagy komoly ingatlan portfólióval rendelkező tulajdonosok, minden egyes döntéshez, minden egyes kapcsolattartáshoz igénybe veszik a Cushman szolgáltatását, de nem is tudna egy tulajdonos 25 bérlőtől folyamatosan mindenféle igényt begyűjteni.
Nem, én arra gondoltam, hogy ugye ez a szigorodás mit jelent, hogy azt mondja, hogy nekem van egy üzleti tervem, van egy hozam elvárásom, tessék megoldani.
Ha nagyon szigorúan nézzük, akkor igen.
Igen, de bocsánat, csak azt, oda akartam a végén eljutni, hogy gyakran nagy a felelősség az ingatlan üzemeltetőnek, aki a napi ügyeket intézi, és nem egy elefántcsont toronyból látja, és tud szólni a tulajdonosnak, a befektetőnek, oké, értjük pénzügyileg, de nagyon nagy baj lesz, mert, és elmondja, hogy mit tapasztal ő a napi ügyeibe. Tehát egy nagyon olyan hozzáadott értéke kell, hogy legyen egy ingatlan üzemeltetőnek, aki a napi jelenlétből, a kapcsolataiból, az emberi kapcsolataiból ezt le tudja fordítani akár pénzügyi vonatkozásra. Tehát azt fogja mondani, hogy figyelj, ha ezt a beépített automata ajtót most nem fizeted ki, akkor két év múlva ezek el fognak menni.
Igen, és a kulcs a hosszú távú gondolkodásban van abszolút. Tehát lehet, hogy rövid távon valami nem olyan jó az optika alatt, de hosszú távon meg kifizető.
És te nagyon bele akartál szólni.
Igen, azt szerettem volna itt egy kicsit kiemelni, és a bérlői oldalról megkezelítve ezt a dolgot, és a bizalommal összekapcsolni, és mondjuk egy nagyon egyszerű példán keresztül, hogy tulajdonképpen azzal, hogy mi napi kapcsolatban állunk a bérlővel, és a tulajdonos, akinek van 5, 10, 30, 40 ingatlanja, és ebben a mondjuk 30-40 ingatlanban van 400 bérlő, nem tud a bérlőnek egyrészt mindenféle ingyom-ingyom ügyeivel gyakorlatilag foglalkozni, illetve azzal, hogy mi közel vagyunk a bérlőhöz, értjük az ő működését, tudjuk egy picit talán jobban a pénzügyi helyzetét is, adott esetben, és hogyha pénzről beszélünk, előre tudjuk jelezni a tulajdonos felé azt, hogy mondjuk beszélgettünk a múltkor az Ágnessal, és azt jelezte, hogy hát most egy picit nehezebben mennek a jóváhagyások náluk, úgyhogy a bérleti díjnek a kifizetésével lehet, hogy csúszni fognak 20 napot. Hogyha ezt mi nem tennénk meg, és nem menne ez a kommunikáció, akkor ha nagyon szigorú szabályok szerint nem fizetik a bérleti díját, akkor a tulajdonos egyből a depozithoz nyúl, leveszi a hiányzó összeget a számláról, a bérlőnek azt vissza kell tölteni, és már is elkezdődött egy olyan viszony.
És már is konfliktus van.
És már is konfliktus van a két személy között. Így van,
abszolút elfogadom ezt az érvelést. Egy konkrét dolgra azért érdemes itt kitérni, és nagyon aktuális, ez bevezetőben már beszéltünk az energiaáraknak a durva megemelkedéséről. Ez érintheti esetleg a bérleti szerződéseket is. Nem tudjuk milyen mértékben. Egy külső szemlélőnek talán az teljesen elfogadott lehet, hogy az üzemeltető ezeket a nagyon durván megemelkedett költségeket ráterheli a bérlőre. Ez így van-e? Milyen mértékben van így? És hogyan lehet kivédeni? És hogyan érinti ez a bérleti szerződés? Na mindenkor itt tudom, hogy minden egyes bérlővel külön szerződés van, és nincs azonos, nem lehet általánosítani. mert más a helyzete, más a terület, amit elfoglal, a mérete, a futamideje, stb. De ez egy akut probléma, amit meg kell oldani. Biztos, hogy az elmúlt hetekben erről mind a bérlőknél, mind az üzemeltetők, sőt, még a tulajdonosnál is erről beszélgettetek. Mi a tapasztalat?
Hát igen, tehát én pisztolnak kezdeném, ugye, hogy egy, ha egy bérlő beköltözik egy irodaházban, akkor ott két típusú költséget fizet. Fizet egy bérleti díjat, ami a tulajdonosnak a idézőjesen tiszta bevétele, és fizet egy üzemeltetési költséget, ami azt fedezi, hogy ő ott van, gyakorlatilag egy rezsiköltséget fizet. Na most, hogyha például az energia árakról beszélünk, ugye a közüzemi díjak azok ennek az üzemeltetési költségnek a részei. Ezt is ketté kell osztani, ugye van ennek ezeknek a közüzemi díjaknak egy olyan része, amely az épület teljes egészét érinti, az épület működését ellátó gépeket, a közös területeket, a világítást, a liftek működését, a parkoló világítást, stb. Beléptető rendszereket és hasonlókat, illetve a bérlő saját fogyasztását, amit már a bérleményi területen belül elkölt. Ez megoszlik megint úgy, hogy van, amikor benne van az üzemeltetési költségben, de általában ez most már egy jó pár éve külön számlaként szokott a bérlők felé megjelenni, külön energia számla formájában. Az, hogy tovább hárítja-e a bérbeadó, azért nem nagyon van más választása, mint tovább hárítani, hiszen ő nem teljes egészében tudja, még ha akarja sem fölvállalni azt, hogy egy ekkora mértékű emelkedést mondjuk ki, könnyítse a bérlőjét. A bérlőnek pedig valamilyen szinten sajnos számolnia kell az ő működési költségében ezzel a növekedéssel.
De ez hát azt jelenti, hogy mozgásra kényszeríti, valamilyen döntésre kényszeríti a bérlőt, nem minden bérlőt, de néhányat, adott esetben egy irodaháznak mondjuk az egyharmadát a bérlők között, hogy maradjak, vagy menjek máshova, vagy menjek egy korszerű irodaházba, ahol ez esetleg alacsonyabb nekem, vagy a saját cégemnek a méretét változtassam meg úgy, hogy ki tudjam gazdálkodni. Tehát mindenképpen egy valamiféle döntési kényszerbe kerül mindenki, a bérlő is.
Hát igen, de ugye a bérlőket köti a bérleti szerződés, tehát nem tud úgy elmenni egy korszerű irodaházba, hogy na akkor jövőre megemelkednek az energiárak, és akkor én februárba költözöm. Másrészt pedig azért annyira korszerű irodaházak Magyarországon még nincsenek, hogy mondjuk 40%-kal tudja csökkenteni a teljes energiaköltségét mondjuk egy máshoz házhoz képest. De a Zsoltot látom, hogy szeretne
hozzá szólni. Azon gondolkodom, hogy az irodaházak nem biztos, hogy általánosságban most jó példa itt az energiaválságot, hogy kell kezelni kérdéskörre, mert hogy azért az irodaházban döntően, akik bérlők megjelennek, nem az energiafelhasználás az ő tevékenységük. Az egy fontos elem, hogy legyen fűtés, működjenek a számítógépek. Ott kezd ez átcsúszni, hogyha valaki már szerverparkot működtet egy irodaházon belül, és mondjuk mint szolgáltatás kifelé ezt eladja. De akkor ezt igazániból bárhol működtetni ezt a parkot, az áraiban ez jelentkezik. Egész más ez, ne feledkezzünk meg mondjuk egy termelő, egy iparvállalatnak a struktúrájában, hiszen ugyan a mi portfóliunkra ez nem jellemző, de ne feledkezzünk meg arról, hogy azért vannak bérelt ipartelepek, ahol mondjuk földgáz vagy elektromos energiával konkrét termelés folyik. Azt gondolom, hogy ott komolyabb a helyzet, nem hiába ott az állam is jobban beavatkozik, hiszen ott a termelés áll meg. Még az irodában nyilván költségemelkedés, kényelmetlenség, a szolgáltatások díjában ez egy megjelenő tétel, de nem lehet összemérni, most szándékosan szélsőséges példát fogok mondani, egy Fornett is kisüzletnek az áramfogyasztásával. Tehát, hogy nem tudom ezekkel a kisüzletekkel mi lesz. Tehát, hogy akik ténylegesen a napi üzletmenetükben nagyon-nagyon jelentős tétel tesz ki az energia, ők szerintem bajba lesznek.
Tehát az irodaházak aljában lévő retail-területekre gondolsz, okay. Illetve általában a kiskereskedelmi ingatlanok, tehát bevásárlóközpontok, ott is lehetnek problémák, ott elég sok a közös terület, nagyon sok küzdelem van így a bérlők és a bérbeadók között, más miatt is,
igen,
az általános kereslet visszaesés miatt, vagy a várt visszaesés miatt, de egyébként már is van, tehát ez is tény. A bérleti szerződésekre azért szeretnék még egy picit visszatérni, mert ez az egész érinti, és már is látszik, már a járvánnyal kapcsolatosan is, hogy rövidülőben vannak a futamidők. Tehát persze, hogy 5 évre ez az általános, de nagyon sokat már lehet hallani, hogy bérlők kérik azt, hogy ez menjen le 3 évre, illetve több legyen a rugalmasság a bérbeadói oldalról. Ezt hogyan kezeli ti például, István, mit tapasztaltok, mit láttok, mit lehet kialkudni a bérlői oldal számára?
Hát ugye ez inkább a bérbeadási csapatnak a feladata, illetve a kompetenciája. Mi üzemeltetési területen azt látjuk, hogy akár a tehát szerintem a bérlőnek sem jó az, hogyha neki 3 évre kell terveznie. Illetve a bérbe adónak sem feltétlenül rentábilis az, hogy neki 3 éves szerződésekkel kell számolnia, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag 2 év elteltével valaki mást keresni kell a bérlőnek a helyére, vagy gyakorlatilag 2 évente bérleti szerződés tárgyalásokat kell folytatni a bérlővel. Hiszen azért nincsenek olyan nagyon nagy különbségek a magyarországi, vagy mondjuk budapesti piacról, hogyha beszélünk, a feltételek között. Nyilván vannak a prime belvárosi irodák a 20 pluszas euró árakkal, meg van a Váci korridor a 13, 4, 5, 6, 7-es árakkal, de gyakorlatilag nem tud a bérlő akkora mozgásteret kapni azzal, hogyha mondjuk ő 3 évre szerződik. Ha csak nem más a stratégiája, nem tudom, az Ágnes hogyan látja ezt.
Igazából annyira nagy, beszéltünk itt a beszélgetés előtt erről, hogy annyira nagy projekt egy irodát kialakítani, átköltöztetni, mondjuk ez méretfüggő, de iparágfüggő is lehet szerintem, hogy hol lehet ezeket a 3 éves szerződéseket alkalmazni. Az biztos, hogy ha saját magunkról beszélünk, beszélek egy 501 néhány fős cégről és 5000 négyzetméter feletti bérleményről, akkor nem érdekünk, hogy 3 éves szerződést kössünk, és ha csak a termék, a beépített dolgoknak az életciklusát veszem figyelembe, akkor is inkább az 5 év az, ami reálisabbnak tűnik.
Mi van és ez most a Zsoltra is érvényes kérdés, mi van azzal, amikor kihasználatlan területek vannak, például irodaházban, részben amiatt, hogy home office-ba megy az adott cégnek az embere sok, vagy visszaadnak területet, vagy eleve nehezebb volt kiadni, mert maga a lokáció sem annyira jó, stb. A kihasználtság, mint olyan, tehát hogy valamiből a maximumot kihozzam, az még kiáltóbb szükségszerűség lett most, amikor egyre több olyan épület van, ami multifunkcionálissá válik. Itt egy tulajdonos szerintem elég keményen megkövetelheti azt, hogy egy üzemeltető próbáljon meg maximalizálni mindent ezen a téren. Tehát, hogy minél több területet jól kiadni megfelelő bérlőnek, stb.
Talán még erről rugalmasság kérdése, hogy én sem hiszek ebben a 3 évben, mert tulajdonosi oldalról egy új bérlethez kapcsolódóan olyan költségek merülnek fel, amit egy 3 éves bérbeadás esetén nem lehet 12 eurós irodabérleti díjakból kifizetni. Tehát hogy az az elvárás, hogy nyilván adjon a tulajdonos a kialakításhoz egy értelmezhető támogatást, az 3 évben egyszerűen nem tud megtérülni.
De együtt most többet ad?
Azt gondolom, hogy az 5 évhez kapcsolódóan van egy ilyen kialakult standard, azon belül kicsit mozognak az ára, adott épület kihasználtsága, tulajdonosi érdek, szándék. Ezt nyilván egy picit tudja mozgatni, olyan nagy csodák talán nincsenek ebben.
Azért a válság az tehát a korábbi, mondjuk a 2008-9-es utáni időszakban eléggé megfordult a dolog, tehát a bérbeadók és a tulajdonosok futottak a bérlők után, tehát növelték ezeket a kedvezményeket, különböző típusú és mértékű és időre időhosszra vonatkozó kedvezményekről beszélünk, megint csak nem lehet általánosítani, de ez érzékelhető volt. Szerintem ez most is hasonló lesz, ahogy megyünk előre, és ahogy mindinkább látjuk azt, hogy valami nem stimmel ebben az ágazatban.
Vagy sok dolog múlik a hosszú távú finanszírozások helyzetén. Tehát azért 2008-ban a hitelválság eredményeként azért sok bérbeadó beszorult helyzetbe került. Tehát egy picit a pillanatnyi likviditás fenntartása az előtérbe került egy épületnek a hosszú távú érték növekedésével szemben. Tehát ha holnap elviszi a bank az irodaházamat, akkor bármilyen áron kiadom, csak legyen bevételem, hogy a hitelt ki tudjam fizetni. Ha nincs ez a nagy kényszer, hogy elviszik az irodaházat, akkor nem kell azt a mértékű támogatást adni, amit 2008-ban, miközben a bérleti díjak és a kivitelezési költségek, na, azok elszakadtak egymáshoz. Ez egy dolog tudta még egymáshoz közel hozni, az pedig a irodaházaknak a hozam szintje, ami lehet vásárolni. Tehát, hogy amíg ez egyre alacsonyabb volt, addig ez igen, tudta kezelni, de ez is ott megáll.
A finanszírozás se lett túl sok, sőt drágább lett. Hát hadd nem mondjam azt, hogy ugye az Európai Központi Bank fölemelt, a Magyarországon nagyon-nagyon megemelkedett a központi kamatláb. Minden kereskedelmi bank a saját finanszírozásában ehhez igazodik. Tehát sokkal drágább lett ma bármit finanszírozni, kereskedelmi ingatlant is.
Csak egy mai példát említek, volt ma egy megbeszélés, amiben elhangzott, hogy valahol azt tapasztalta egy cég, hogy 400%-os emelkedés volt bizonyos építőanyag tekintetében, ami hallatlan.
Hát, igen, a kihasználtsággal kapcsolatban az István megkérdezném azt, hogy ezt hogyan lehet kezelni, amikor egy ilyen épületben tapasztaljátok, hogy már húzamosabb ideig nem lehet növelni a kihasználtságot, akkor mit lehet csinálni?
Hát nyilvánvaló, ugye ez
az, hogy van egy nyomás, az, ugye az, hogy a tulajdonosi
oldalon. Mit lehet csinálni, az ugye tulajdonosi döntés szintén, mert a tulajdonos mondhatja azt, hogy ha nagyon nagy a kihasználatlan terület, akkor elgondolkodott azon, hogy értékesíti az ingatlanát, elgondolkodott azon, hogy újra pozícionálja a piacon egy nagy műszaki felújításba, kezdés kicsit újrahúzza, hogy a terméke az maga eladhatóbbá váljon. Üzemeltetési szempontból, amit mi tudunk tenni, nyilván az állagmegóvás ezeknek a üres területeknek, hogyha mondjuk az energiáról beszélünk, akkor nyilván igyekszünk úgy szekcionálni ezeket a kiadatlan területeket, hogy mondjuk csak egy temperált hőmérsékleten leválasztva, és akkor a légkezelés az gyakorlatilag csak egy fenntartó szinten működik, de az, hogy önmagá, és ez is egyébként kapcsolódik a rövid távú bérleti szerződésekhez, hiszen az szerintem megnövelni az üres területeknek a nagyság mértékét, tehát a kiadatlanságot mindenképpen megnövelni, hogyha mondjuk ilyen gyakran kellene pótolni. Igen.
Bérlői oldalról ehhez tudok csatlakozni annyiban, hogy most itt az energiaválságot követően mi pontosan hasonló dolgokat vizsgáltunk meg, nem csak mi, hanem más bérlők is akár az irodaépületben, hogy hogyan lehet temperáló fűtéssel gyakorlatilag kizárni az aktív használatból területeket, akár csak a téli időszakra, vagy egy-két hónapra, mert azon is jelentős energia spórolás érhető el. Tehát, hogy ilyen okos megoldásokban mi rendszeresen kommunikálunk a mi property managerünkkel, és beszélünk.
Itt szeretnék egy dolgot fölvetni, ez pedig a PropTech témája, tehát az a digitális megoldás halmaz, ami megjelent a piacon az elmúlt néhány évben, ez felerősödött, és ez érinti az üzemeltetőt, és érinti a tulajdonost. Tehát ha azt mondja egy üzemeltető, az István, gondolom, látom bólogat is, hogy figyelj ide, te tulajdonos, van egy olyan új megoldás, amivel x százalékot lehet spórolni az üzemeltetésen, mert hatékonyabb, korszerűbb a gépészet, stb. Különböző informatikai rendszerek, akkor ezt úgymond neki el kell adnia a ezt az ötletet a tulajdonosnak meg rá kell borítani. És ez nem mindig szokott megtörténni.
Igen, ugye mi itt is egy picit két tűz között vagyunk, hiszen a proptech cégek azért rendszeresen pöckölgetnek minket azzal kapcsolatban, hogy ők milyen újításokkal vannak jelen a piacon, ami részben a bérlőket segíti, és azért a proptech megoldásnak egy jó része a belső bérlői területen alkalmazandó, részben pedig a ház egészét érinti, és ezekkel a megoldásokkal mi természetesen megkeressük a tulajdonost, és hogyha úgy látjuk, hogy ez egy megtérülő beruházás, akkor ezt elé tárjuk, és akkor ezt eldönti, hogy szeretne erre forrást allokálni, vagy pedig nem, szeretne a bérlőinek kedvezni, és megint itt kijön a kommunikáció, a bizalom és a kapcsolat azáltal, hogy mondjuk valamit bevezet, még akkor is, hogyha nem feltétlenül neki ez egy profitábilis történet, hogyha a bérlői jólétet, ezt a well-being-et, ugye, mert manapság már egyre több az újépítésű ingatlanoknál gyakorlatilag közösségekről, community-kről tudunk beszélni, nem pedig egyedülálló irodaházakról, hogy ezt a jó érzetet mondjuk megadja a bérlőjének, vagy vannak olyanok, amik mondjuk kifejezetten, hogyha mondjuk költségcsökkentésről van szó, ugye az élő erőnek mondjuk a vagyonvédelemben a technikával való kiváltása, vagy a Covid által hozott érintésmentes megoldások, amik azért nyilván a propteket is egy picit más irányba vitték el.
Zsolti, rábólítottok ezekre általában, vagy pedig fogtechnikus módjára közelítitek meg a történetet?
Belső vitáink vannak ez ügyben, hogyha lehet ezt mondani. Vannak cégekből is nyitottabb kollégák, és kicsit konzervatívabbak, mint én. És akkor egy-egy ilyen vita eredményeként valami történik. Arra gondolok, hogy sok olyan ötlet jött elő az elmúlt években, amikor világmegváltónak tűnt, aztán nem lett belőle semmi. Tehát, hogy azért kellő óvatossággal érdemes ezekhez a proptech kérdésekhez.
Rendben van, de az ST-nek, mint olyannak, vannak nemzetközi tapasztalatai is. Tehát egy nagy európai cégről beszélünk, az ingatlanos fronton is.
Igen, én azt hiszem, hogy sokkal inkább a proptech helyett, inkább a fenntarthatóságról kellene beszélni. Én, amit itt tapasztaltam, kisebb-nagyobb IT megoldások, valami proptech jött, picit jobbá tette az életet, de nem változtak meg a
mondhatjuk azt, hogy te inkább fókusznak tartod a propteket, amiben lehetnek jó megoldások, de igaziból nem egy nagy áttörés.
Szerintem sokan láttak abban a lehetőséget, hogy akkor az ingatlan piacra valami újat behozni, de sok mindenki elvérzett ezen a területen. Szerintem most az energiaválság elején, közepén, valahol benne. Nyilván most mindenki keresi a rövid távú megoldásokat, de valószínűleg nem ez lesz a jó irány. Persze rövid távon próbáljuk túlélni, de muszáj újra gondolni az irodaházaink, ingatlanainknak a közép-hosszú távú fenntarthatóságát. Tehát, hogy ha belegondolok, gyakran keresnek meg bennünket bérlők, hogy irodaházon rakjunk fel napelemet. És mondjuk, hogy hát egyrészt már van, másrészt meg, hogy gondolkozzunk már azon, hogy 8 emeletes az irodaház, mekkora teteje van, amin a gépészet van. Tehát vajon 8 emeletnyi terület kiszolgálására vajon mennyi napelem kell. Tehát vannak olyan kihívások, amit nem lehet ilyen egyszerűen, hogy rakjunk fel napelemet, és akkor majd jobbak lesznek az irodaházak, hanem sokkal bonyolultabb újragondolást igényelnek, és attól tartok, hogy a fejlesztők jelentős része még nem biztos, hogy eljutott ide. Tehát, hogy a tisztelet a kivételnek, a fejlesztői oldalon nagyon nehéz fenntartható, energiahatékony épületekkel most kijönni a piacra, ami sokba kerül, miközben versenyezni olyan irodaházakkal, ami nem tud ennyit, de hát ez most eddig nem volt olyan fontos, az egy kicsit jobb helyen van, és megengedhette magának a fejlesztő, hogy kihagyjon belőle elemeket. Tehát szerintem ez most változni fog.
Illetve én ehhez hozzátenném azt, hogy magának a magyar ingatlan piacnak mekkora érettsége van. Mondjuk egy nyugat-európai, egy angol ingatlan piac az, ahol
gyakorlatilag hát van lemaradás,
száz évben mérhető az ingatlan piac, és hogy hogyan tudja lereagálni a magyarországi ingatlan piac akár az ilyen típusú változásokat. Ugye szokták azt mondani, hogy például az üzemeltetés az általában az ingatlanos területeken belül az egy válságálló történet, mert lehet, hogy nem történik annyi akvizíció, lehet, hogy nem történik annyi bérbeadás, de mondjuk üzemeltetni mindig kell. Igen, csak ugye ez is átalakulóban van, ugye tudjuk azt, hogy van egy nagy mértékű hazai tőke, amely úgy próbál fejlődni, illetve nagy mértékben átveszi a tulajdonosi hányadokat, illetve vannak azok a cégek, akik azt mondják, hogy saját maguknak szeretnék az üzemeltetést házon belül tudni, ami ellen mi egy picit vagyunk, mert azt mondjuk, hogy mindenki a saját területére fókuszáljon, tehát akinek vagyonkezelés a célja, a profitnövelés, az azzal foglalkozzon, akinek ezt üzemeltetni kell, azt az az üzemeltetési részével, a bérlő pedig élvezze ennek az együttműködésnek a gyümölcsét, és ugye mondjuk tulajdonosi szempontból sem mindegy, hogyha a bérlő mondjuk elégedetlen, akkor először engem akar villamosszékbe ültetni, és nem rögtön a tulajdonoshoz megy, hogy na már pedig én felállok és kivonulok.
Mindenhez kapcsolódik az utolsó témakör, amit szeretnék itt bedobni, ez pedig az, hogy egyetértetek-e azzal, hogy erősödőben van a multifunkcionális épületeknek az aránya általában a kereskedelmi ingatlanpiacon, és hogy ez Magyarországon milyen ütemben fejlődhet? Ugye ez sok mindenre választ adhat. Tehát amikor mondjuk például egy olyan irodaház lesz, ahol mondjuk maradjunk ennél a 8 emeletesnél, hogy 6 emelet úgymond klasszikus bérbeadás, egy szint coworking, egy szint pedig ilyen szolgáltatott iroda. Csak mondtam ilyen arányokat. Ugye ez egy kubuson belül van, de mégis három különböző típusról beszélgetünk. Van több olyan bevásárlóközpont, ahol már működnek coworking irodák. Vannak olyan logisztikai központok, ahol irodák is működnek. Szóval ez a fajta sokszínűség egy adott ingatlanon belül, ez azért ad egyfajta rugalmasságot is a üzemeltetőnek is, meg esetleg a tulajdonos is jobban érzi magát, hogy valahogy több lábon áll. Ti hogy látjátok ennek az egész multifunkcionalitásnak a jövőjét, vagy ez csak egy ilyen, egyébként Nyugat-Európában azért már bőven jelenlévő dolog, nem újdonság. Összefügg ez a dolog azzal is, hogy bizonyos válságidőszakokban megváltoznak az ingatlanoknak a funkcióink, hotelből lesz irodaház, és fordítva, Budapesten is van már erre példa, bevásárlóközpontból is lehet, vagy hotelből is lehet lakás például, tehát ez a fajta új szemlélet, egy fajta kényszer miatt is fog ez kialakulni, vagy pedig ez nagyra nem érinti a magyar kereskedelmi ingatlan piacot.
Én ma még kevés ilyen példát tudok itthon, viszont az igény az már megvan, én azt gondolom. Tehát volt rá példa, hogy mi is kerestünk például egyedi eseményre egy irodaházban bérelhető auditoriumot, egy nagyobb előadót, egy nagyobb tárgyalót, mint amivel mi rendelkeztünk, és nagyon jó lett volna, hogyha ilyen közösségi funkcióként akár az irodaház fönntart egy ilyet, amit bármely bérlő bármikor igénybe tud venni. Tehát én mi oldalunkról nézve én azt gondolom, hogy minél több szolgáltatást fednek már rá ezek az újonnan épült nagy irodaházak, annál jobb alternatívát tudnak a bérlőknek nyújtani, úgyhogy lenne rá kereslet, én azt gondolom.
Üzemeltetési oldalról, ez kicsit fejlesztői is, nem csak üzemeltető, tehát ha egy fejlesztő eleve úgy építi meg az épületet, hogy az belül a falakat jobban lehessen mozgatni rugalmasabban, akkor ez az üzemeltetést is megkönnyíti.
Ezeket a funkciókat, amit te említetted, gyakorlatilag az mindegyik az irodára volt példa. Én kicsit visszakanyarodnék erre a community típusú ingatlan csoportosulása, hogyha úgy tetszik, aminek azért már Magyarországon is vannak fejlesztői igényei és jelei, amikor egy kampuszon belül gyakorlatilag megvalósul az iroda, megvalósul a retail, vagy mondjuk hozzá kapcsolódik még egy hotel. Üzemeltetési szempontból ezek mind más típusú üzemeltetési hozzáállást igényelnek, más az igénye egy irodabérlőnek, egy retailbérlőnek, akár hogyha nyitvatartásokat vesszük, azokat az ellátó gépészeti egységeknek, egy hotelről nem beszélve, aki 0-24 órában van gyakorlatilag nyitva, és állandóan kell azt, hogy a megfelelő üzemeltetési szolgáltatásokat megkapja, viszont összevonni is lehet funkciókat. Tehát mondjuk akár, hogyha a vagyonvédelemről, a takarításról, a kertészetről beszélünk, akkor ezek harmonizálható dolgok. Ezeknél a típusú befektetéseknél ugye két kérdés van. Az egyik az, hogy ezek mondjuk egyben léteznek-e mondjuk egy tulajdonos alatt, vagy pedig a fejlesztő azt mondja, hogy ezeket darabonként akarom értékesíteni, és azt mondja, hogy eladtam az irodarészt, van egy kis bevásárlóközpontom, amit szintén adok, a hotelt meg vegye meg valaki más. Ott már az üzemeltetés egy kicsit bonyolultabb, összehangolni bonyolultabb, de mi egyébként pont arra törekszünk, és erről próbáljuk meggyőzni a tulajdonosainkat, hogyha az ingatlant önmagát ő értékesíti is, akár mondjuk egy több irodaházból álló kampuszról beszélünk, az üzemeltetés az hatékonyabb, előremutatóbb, illetve gazdaságosabb is, hogyha egy kézben van és marad.
Zsolt, mit láttok? Lesznek olyan épületek, amik egyszerre bevásárlóközpontok, meg irodák, meg nem tudom, és szórakoztatást is nyújtó egységek?
Én tartanék tőle, hogy az átalakítások azok kellően végig gondoltak-e. Hát, hogy István is utalt erre, amíg ezek azonos funkciót, csak különböző megközelítéssel iroda, addig talán ez egy kezelhető kérdés. Abban a pillanatban, ha megjelenik egy kórház, ez most nagyon tipikus történet, egy egészségügyi intézmény, akkor ott teljesen eltérő igények jelentkeznek. És ha ez egy utólagos átépítés eredménye, akkor nem biztos, hogy sikerül megtalálni azt az egyensúlyt, nem tudom, mondjuk egy kórház 0-24-je versus 8-6-ig iroda, és akkor most spóroljunk el éjszaka a fűtéssel, vagy sem állítjuk el a gépeket, csak hogy utalok valamire, amikor kórház azt mondja, nem lehet. Tehát, hogy itt kicsit olyan társasházzá kezd alakulni ebben, ahol eltérő érdekeket kellene valahogy összehozni. Nem lehetetlen, de azt gondolom, hogyha egy fejlesztő nagyon-nagyon tudatosan így épít meg valamit, akkor az lehet jó, mert segítheti. Ha ez utólag kerül átépítésre, mint egy alternatív hasznosítás, az nagyon sok konfliktust hordozhat.
Az elsőre gondoltam, tehát a gazdasági kényszer, úgy általában a teljes gazdaságot nézve mondom, hogy afelé tolja, hát Nyugat-Európában számtalan például van a fejlesztőket, hogy ebben gondolkodjanak. Tehát, hogy ne a 15 évvel ezelőtti hozzáállással menjenek, hogy mi csak és kizárólag egy olyan épületet építünk, ami kizárólag iroda lesz, amíg nem rombolja le a nem tudom én milyen üstökös.
Az igazság, hogy nálunk szerintem sokkal inkább kockák ebből a szempontból mind a fejlesztők is, meg talán a befektetők is. Tehát, hogy legyünk tisztában, senki nem akar irodaház aljába rengeteg kis üzletet megvenni. Tehát mit rakjunk az irodaház aljába? Üzletet, retailt, valamit találjunk ki, éttermet, büfét, ami kell, ha tele van jó, de valójában tulajdonosnak pupa hátárat, tehát hogy nagyon problémás ez az egész, de nem kell messzire menni egy lakóingatlan fejlesztésnél és az árazásokban, valamit kell kezdeni a földszinttel, aztán fönt már elkezd valamit keresni a fejlesztő, tehát ugyanebbe a körbe, és akkor ráadásul, hogy most hotelt építünk a Váci úton, vagy irodaházat, ezek kivitelezése, ehhez kapcsolódó szerződések meg tudnak állni külön-külön, de mások a
befektető. De egy tömbön belül nem valószínű, hogy életképesek, azt mondod.
Én azt gondolom egyébként, hogy életképesek, megvannak a maga kihívásai, ugye a különböző funkciókat, ahogy említettem, máshogy kell üzemeltetni, de én azt gondolom, hogy ezek életképesek és előre mutatók, és akár mondjuk egy bérlő szempontjából is kényelmesebb, hogyha mondjuk egy irodabérlőként ő megtalálja azokat a retail lehetőségeket, és hogyha jönnek hozzá külföldi vendégek, akkor a épületnek a másik oldalán el tudja őket szállásolni.
Mondok egy példát, a West End ilyen?
Igen.
Tehát ott ugye egy óriási tömb van, és számtalan funkció.
Igen.
És valóban a marketingben is el lehet adni azt, hogy milyen jó az irodai dolgozónak, mert csak három ajtóval odébb megy, és bevásárolhat, meg ebédelhet, meg a üzleti partnereit odahívhatja, vagy a szállodában elszállásolhatja az üzleti partnereit, stb.
Hát lehet egyébként lokáció, meg megint iparág függő, megint csak, mert ugye hol vagyunk, mi van közel, mennyire messzire kell menni ahhoz, hogy én akár egy nemzetközi bérlőként ahhoz nem érkező vendégeket el tudjam szállásolni. Nálunk például szempont, hogy van a közelben hotel, és ezért szívesen ajánljuk is a hozzánk érkező vendégeknek, mert onnan könnyű reggel a megközelítés.
Nagyon köszönöm a vendégeinknek ezt az érdekes beszélgetést. Szerintem elég sok olyan részlet hangzott el, ami így megvilágítja azt, hogy mennyire komplex dolog ez az egész dolog, így kívülről nézve is, pláne, hogyha az ember benne van, mindegy, hogy bérlő, tulajdonos vagy üzemeltető. Sokat beszéltünk az irodákról, és fogunk is a klasszis podcast következő adással szintén a Cushman & Wakefield szakmai támogatása mellett az irodapiacról fog szólni, és hát megtárgyaljuk, hogy mennyit él még Magyarországon az irodapiac, baj van-e, milyen baj van, stb. Igyekszünk ezt kideríteni. Köszönöm még egyszer a figyelmet a hallgatóknak, és javaslom, hogy továbbra is az összes közösségi média oldalunkon keressék ezeket a tartalmakat.
Köszönjük szépen a lehetőséget.
Köszönjük.